A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Amikor szóba kerülnek az úgynevezett loverboyok, akkor jó hiszeműen akár a sármos, romantikus, szeretetteljes, törődő partnerre is lehetne gondolni. Van azonban ennek a kifejezésnek egy másik értelmezése is, amit bűnügyi kontextusban használunk. Ilyen tekintetben pedig a loverboy az a személy, férfi, aki manipulatív módszerekkel nem egy esetben romantikus kapcsolat kialakításával kényszeríti rá a nőket a prostitúcióra. Ezen személyek kihasználják az áldozatuk érzelmeit és bizalmát azért, hogy kizsákmányolják őket. Napjainkban pedig nem egy esetben lehet velük találkozni a világhálón is. Témánk loverboyok a képernyő mögött. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk? marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem Csép Éva Andrea, parlamenti képviselő, a Munkaügyi és Szociális Bizottság alelnöke, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Köszönöm a meghívást és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Képviselő asszony, kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mennyire vannak jelen a loverboyok a közvetlen környezetünkben. Lehet velük találkozni Erdélyben, Székelyföldön is, vagy megnyugtathatjuk magunkat azzal, hogy ez valami olyasmi, ami tőlünk távol esik.
Azt gondolom, hogy előző évek tapasztalatából kiindulva egyáltalán nem nyugtathatjuk meg magunkat. Attól a perctől kezdve, hogy felelősségteljes állampolgárok vagyunk, és aztán szülővé válunk, és gyerekeink lesznek, digitális kütyüket adunk időnap előtt a gyerekeink kezébe, ameddig nem tudjuk ezeket felelősségteljesen használni, mindig is ki leszünk téve. Nem tudom megnyugtatni magunkat azért sem, mert hogy Románia az emberkereskedelemnek az egyik központja, olyan értelemben, hogy innen nagyon sok ember, nagyon sok inkább nő az, aki az emberkereskedelem áldozatává válik, és nagyon sokat visznek ki külföldre, Európa különböző országaiba, itt azért túlnyomó részt Olaszországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot látjuk, valamint az Ausztria is megjelenik egyre több helyen, tehát azt jelenti, hogy az emberkereskedelemnek a vonalában ott vagyunk, ki vannak alakítva ezek a kapcsolatok, és hát hogy nyugtassam meg magunkat, amikor egy nagyon friss jelenség a Tate testvéreket, azért azt hiszem most már lassan olyan lakos nincs, aki valamilyen formában a Tate testvér jelenséggel nem találkozott volna. Itt akár csak a nevükkel is tudjuk, hogy valami csúnyát csináltak, a nevükkel is tudjuk, hogy ők a szókimondó, megmondó, megtanítják a férfiakat, hogy hogyan kell bánni a nőkkel, van, aki például pedig szexhez, pornóhoz és emberkereskedelemhez kapcsolja őket, és azt is tudjuk, hogy Romániába őrizetbe vették, és akkor mi történik velük ezután. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem vagyunk biztonságban. Akkor vagyunk biztonságban, hogyha meg tudjuk tenni azokat a lépéseket, hogy biztonságban tudjuk érezni magunkat és családjainkat is, mert folyamatosan látjuk, hogy a digitalizációval, a modern világgal, az újabb és újabb kütyükkel egyre több támadásnak vagyunk kitéve.
Itt a Tate testvérek kapcsán, ugye azért őket egy nagy hype vagy celebritás övezi, tehát sokan kedvelik őket, nem olyan régen egy romániai fesztiválon álltak fel a színpadra, és lényegében a tömeg, az összegyűlt emberek üdvri valgásban törtek ki, lényegében bűnözők láttán. Mennyire tudja akkor felemelni a státuszukat, vagy az elismertségüket egyes bűnözőknek, akár ilyen loverboyoknak, meglátása szerint a közösségi média?
Én azért hoztam fel akarattal a Tate testvérek példáját, mert hogy az övéké például kimondottan loverboy rendszerrel, loverboy módszerrel használták, és közvetítették a hölgyeket külföldre, és utána pedig szexmunkásként teljesen kizsákmányolták, valamint videócsetezni tették oda őket. Tehát, hogy látjuk azt, hogy a jelenség az ott van, és pont ez az érdekes, Szilárd, amit mondtam az elején, és hogy nehezen felismerhető. És hogy pont ahogy ön is elmondta, hogy miről szól a Loverboy, hogy mit jelent ez, igaz, egy szerethető fiatal férfi, vagy fiatal nő is lehet most már, mert hogy nagyon sok esetben az anyuka szerepet a fiatal emberek fele, nők is most már ellátják, és utána kiközvetítik. Tehát, hogy nagyon érdekes spirálok vannak ebben az egész rendszerben, hogy hogyan építik fel, milyen pszichológiája van ennek az egésznek, valamint milyen tartalmi részek vannak mögötte, amelyek után már nagyon nehéz kilépni.
Milyen arányban vannak jelen a nők a Loverboy kategóriában? Ugye amikor ezt a kifejezést meghalljuk, akkor, hogyha lefordítjuk magyarra, egyből a férfiakra gondolunk, de ahogy ön is említette, vannak nők is, akik ilyen bűnözést folytatnak. Milyen arányokról beszélhetünk férfi-nő?
Túlnyomó részt nőkről beszélünk. Túlnyomó részt nőkről beszélünk. Főleg itt most minden tiszteletem mindenki, de nem szeretnék bántani senkit, de a szegényebb családból származó alsó fokú, tehát nem középfokú végzettséggel rendelkező családoknak a gyerekeiről beszélünk, azokról a fiatal lányokról, akiknek a szülei külföldön dolgoznak, azokról a roma lányokról, tehát is általában nehéz családi körülmények között felnövő lányokról beszélünk, igazából ők a célközönség ennek, tehát ők azok, akik olyan szépen bekerítődnek egy idő után, hogy észre sem veszik, és a szerelemből pedig teljesen más lesz. Tehát itt nagyon-nagyon tudatosan kiszemelik azokat az áldozatokat, azokat a potenciális személyeket, akik jól mozognak, szépek, kellemes megjelenésük van, ellenben látják azt is, hogy egy kényelmetlen családi kapcsolat van, esetleg frusztrált az illető fiatal, zárkozott, nem ér olyan nagyon-nagyon nagy társasági életet, nincsenek erős baráti kapcsolatai, és akkor ezután szépen lassan behálozzák, elhúzva a mézes madzagot előtte, felajánlva a teljes megértést, utána az ajándékot, és utána aztán következik a neheze.
Ez az áldozati rész, de a bűnözők között megtalálhatóak a nők?
A bűnözők között, ugye, ahogy mondtam az elején is, hogy nagyon kis számban, de ellenben már fellelhetőek a nők is, olyan értelemben, hogy fiatal embereket közvetítenek, és a fiatal emberként az anyamodellt hozza, tehát, hogy ők már nem Loverboyok, és nem ez a, hanem inkább ez az anyai függőség az, amit pszichológiailag kihasználnak azok a fiúk esetében, fiatal emberek esetében, akik nagyon ragaszkodnak az édesanyához, nehezen engedik el anyukának a szoknyáját, anyuka nagyon gondoskodik róla, de egy idő után neki ez már nyomasztó, de mégis a plusz anyát kapja meg, vagy pedig az a fiú, akinek egyáltalán nincs édesanyja mellette, és hiányzik az anyakép, akkor megtalálják ezeket a személyeket. Nagyon komoly történetek vannak, tehát olyanok, hogy például a közvetítőkön keresztül egy kislánynak az osztálytársának a nagybátyja az, aki közvetítő. Tehát vannak ilyen történeteink Romániában is, és ezen keresztül, a kislányon keresztül megtalálják az áldozatot, másfél éven keresztül becserkészik, beszélgetnek vele, elidegenítik a környezetétől, közben a kislánya 16 évtől már másfőten betöltötte a 18 évet, meghívják külföldre, és utána külföldről 6,5 év után tért vissza az országba. Ez egy déli megyében élő lányról beszélünk, aki nagyon nehezen, tehát Spanyolországban kezdte, utána 2 évet volt még Spanyolországban 3 évet volt, 2 évet volt Németországban, és utána kereste meg, valahogy a kapcsolatot vette fel a szüleivel, hogy tudják hazahozni. Tehát, hogy itt nagyon érdekes és nagyon fontos az, hogy mennyire tudjuk engedni közel magunkhoz ezeket az idegeneket, hogyha potenciális áldozatok vagyunk, és a környezetünkben levő barátok, ismerősök, rokonok mennyire ismerik fel a jeleit, akár annak, hogy én egy emberkereskedőnek az áldozata leszek. Ki vagyok-e téve ennek, vagy nem vagyok kitéve ennek. Mert hogyha megnézzük az egész jelenséget, akkor arról tudunk beszélni, hogy van egy áldozat. Egy nagyon szép, kedves, kellemes hölgy. Egy fiatalember, aki egy jóképi fiatalember, megkeresi ezt a hölgyet, és ráír például interneten. És elmondja, hogy láttam a profilodat, nagyon kedves vagy, szeretnék veled megismerkedni. És ez a fiatal hölgy, aki már előtte le van tesztelve, és akár utána van járva, úgymond utána van nézve a saját kis életének, tudja, hogy egy kicsit zárkozottabb az illető férfi, akkor neki fog beszélgetni velem. És jönnek az első csetelések, hogy akkor én mindig itt vagyok neked, rám bármikor számíthatsz. Irgumburgum, igaz, milyen rossz volt az iskolában? Miért is kell neki iskolába járni, az iskola az egy hülyesség. Igen, igen, egyetértek veled. Utána pedig szépen lassan a beszélgetések elmennek odáig, hogy még éjszaka is bármikor, hogyha a lánynak gondjai vannak, vagy nem tud aludni, vagy egyáltalán éjszakába menően is csevegnek, bármikor ott van és elérhető számára. Ezek után pedig, amikor már teljesen a bizalmába férkőzik az illető fiatal hölgynek, akkor utána elkezdődnek az idegenítési folyamatok. És teljesen megvan a pszichológiája és a profilja, hogy hogyan lépnek egyről a másikra ezek az emberkereskedők, olyan értelemben, hogy kezdi elidegeníteni a szüleitől. Igen, a szüleit szidnak téged, hogy te hetest kaptál csak is, hogy többre vagy képes, de szerintem a hetes is nagyon jó, úgyse fogja senki megkérdezni, hogy hányast kaptál, hányassal végezted el. A következő pedig az, hogy ó, igen, igaz, hogy milyen jó volt, hogy ezt is a suliba ettől is megszabadultál, ezen túl vagy, azon túl vagy, tehát, hogy jön az a támogató, de közben a szülőket negatívként beállító időszak. Ezzel eltávolítja a szülőket, testvéreket, és akkor már az illető lány úgy érzi, hogy neki van egy pár barátja esetleg még, de ott van már ez a fiú neki, akivel lehet, hogy személyesen még nem is találkozott, csak csetelnek még mindig egymással, küldenek egy-egy fényképet egymásnak, lecsekkolják, de hogy ez még nem történik meg, ez a kapcsolat. A következő lépés a barátoknak az elidegenítése, hogy én mindig itt vagyok neked, de látod, a barátaid nem hívtak meg buliba, bezegők buliznak, te nem mész abba a buliba, látod, hogy milyenek. Tehát, hogy nagyon sok olyan érdekes példa van, amivel szépen lassan eltörli, tehát hogy eltávolítja a barátokat is, és már csak magában marad a lány, és ez a fiú mellette. És előbb-utóbb bekövetkezik a következő lépés, amikor már neki fognak videócsetelni. A videócset az a rész, igaz, amikor már látjuk egymást, mozgunk egymással, szemben beszélgetünk, nem csak fényképek vannak, hanem már van egy idézőjeles virtuális valóságunk, mert hogy nem találkoznak még. És vagy van olyan eset, hogy igenis találkoznak itt-ott, tehát, hogy már együtt találkozgatnak, egy kávét megisznak, egy ebédre elviszi az illető személy, tehát, hogy ott van mellette, és biztosítja őt a teljes támogatásáról, a szerelméről, az odafigyelésről, a gondoskodásról. Apróbb ajándékokat küld neki, egy kis csokor virágot, egy ékszert, meghívja egy ebédre. Ezek mind olyan dolgok, amelyek nagyon sokat számítanak egy-egy lánynak, és mindezek után pedig jön a következő lépés, amikor már nagyon erős kapcsolatba kerülnek, intim kapcsolatba kerülhetnek akár, és már nagyon bizalmasak egymással szemben. És ekkor történik meg az, hogyha például el van utazva az illető, akkor már kezdenek videócsetelni. És videócseten keresztül minden egyes mozgás, mozdulat, ez felvételre kerül, de erről nem tud az áldozat, tehát a lány ezt nem tudja, hogy ezek felvételek fognak készülni. És egy idő után van az a rész, amikor megvárja, hogy nagykorú legyen az illető, és akkor megbeszéli, hogy hát igen, neked is jobb lenne, gyere, mert segítek neked, elviszlek külföldre, hogy találjunk neked egy munkalehetőséget, több pénzt kereshetsz, megvalósítod az álmodat, ott leszek én is melletted, néha a nagymamám ott van, vagy az unokanővérem ott van, vagy ilyen kitalált dolgok, és akkor elviszlek téged Spanyolországba, vagy Olaszországba, vagy Ausztriába, és elmennek együtt. És amiután elmentek együtt, utána következik az a rész, hogy nem is érzi sok esetben az illető lány, hogy ő prostituált lesz, hanem úgy érzi, hogy ezzel bizonyíthatja a szerelmét, hogy bizonyos videócsetekben már bejelentkezik webkamera előtt, és a fiú annyira tudja őt lelkileg és pszichésen befolyásolni, hogy ezekbe a folyamatokba mindegy ilyen spirálba bekerül, és nagyon tehát nem veszi észre azt sok esetben, hogy ő már emberkereskedelem áldozata, és ő már prostitúcióra van kényszerítve ilyen vagy olyan formában. Vagy virtuálisan, vagy például kötelezően be vannak téve egy lakóhelyre, egy lakásba, és el van véve a személyes papírja, csak azzal, hogy akkor még elmegyek elintézni valami papírokat neked, add ide a személyes papírjaidat, utána többet nem kapja már meg, jaj, aztán majd odaadom, ott hagytam, stb. És nem mérik fel még mindig azt, hogy mit jelent az, hogy személyes dolgaim vannak, személyazonossági útlevél, biztosítási kártya, bankkártya, személyes telefon. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket már egy idő után, hogyha érezzük, hogy ott nagyon-nagyon számon kérik, nagyon-nagyon megmondják, hogy mit kell csinálni. Sok esetben családbeli erőszakkal és párkapcsolati erőszakkal azonosítják ezt a dolgot. Ellenben ebben a helyzetben akkor már jön a következő lépés, ami már a prostitúció és a szexuális munkásként való kizsákmányolás követi.
Itt szó volt arról, hogy mindig ott van, mindig válaszol, videócsetelnek, és ezt még nem a pornográf értelemben, majd találkozások, és akkor utána egy külföldre kivívés, ahol már szóba kerül a pornográf videócsetelés, illetve a prostitúció is. Mennyire erősítette fel akkor a Loverboy jelenséget a közösségi média?
Felerősítette, és az elmúlt időszakban egyre többet beszélünk róla. A törvénykezés szintjén elég sok olyan törvény van, amelyet módosítottunk és szigorítottunk. Például azt, hogy 5 évtől 12 évig tartó börtönbüntetés abban az esetben, hogyha például egy tanár az, aki hasonló helyzetekbe sodorja a diákját. Vagy hogyha például mindez családon belül történik, vagy az elhelyezésébe és a felelősséget, tehát az ellátásába egy kiskorú van egy illető személynek, akivel szemben szexuális kapcsolatot létesít és kényszeríti a szexuális kapcsolatra másokkal is, akkor ezek nehezítő körülményeknek számítanak, és 10 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztéssel járhat. De ellenben az, ami szerintem a legnagyobb lépés volt az elmúlt időszakban, az az volt, hogy a beleegyezési kort megemeltük 16 évre. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha 16 éves kora alatt történik bármilyen szexuális vagy bármilyen hasonló tartalmú cselekedet, az illető áldozat, az illető személy nincs a cselekedet következményeinek a tudatában. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tudja, hogy egy szexuális aktusnak például milyen kimenetele lehet, hogyha nem töltötte be a 16 évet. És ezt az elmúlt időszakban nagyon-nagyon hosszú idő után sikerült ezt a törvényt meghozni, ami azt jelenti, hogy 16 éves kor alatt szexuális bűncselekménynek minősül bármilyen kiskorúval létesített szexuális aktus, abban az esetben, hogyha nem több mint 5 év van közöttük. Aztán, hogyha nagykorú, akkor ez végképpen erről szól. De mindenképpen az, ami szerintem itt erősíti a jelenséget, az az, hogy egyre nyitottabb könyvként van előttünk a Loverboy jelenség. És az a jó, hogy kezdünk egyre többet beszélni róla, és felhívni akár a szülők figyelmét is arra, és a fiatalok figyelmét is arra, hogy nagyon könnyen áldozattá válhatnak. Románia az emberkereskedelemnek, úgy, ahogy mondtam az elején, is azért központja. Az ország nagyon sok, és a kormányzat nagyon sok lépést tett annak érdekében, hogy odafigyeljen arra, hogy a büntetések ne lehessenek felfüggesztettek, hanem kimondottan letöltendő legyen ebben az esetben. Ellenben a hálózatoknak a lefigyelése és a feltárása, majd utána az elszámoltatása az egy hosszabb folyamat. Most az, ami nálunk nagyon fontos, az, hogy mennyire tudunk felelősségteljesen viselkedni akár a szülők irányában, akár a fiatalok irányában. Mert lehet, hogy normális nagyon sok családban az, hogy a gyerek másodikos, harmadikos, negyedikes, ötödikes korában mikor kap telefont. De most már olyan digitális eszközök vannak a kezünk ügyében, hogy ténylegesen rendkívül minőségi tartalmak készíthetőek, valamint ha tetszik, ha nem, az internet ott van a telefonon, a gyerekeknek okos telefonjaik vannak, és a pornó ott van bent a zsebükben. Teljesen másképp használják azokat a típusú tartalmakat, amelyeket ők igazából nem a korosztályuknak megfelelő, és utána akár ezek a tartalmak fogyasztásával igaz oda kerülhetnek, hogy utána nagyon könnyen bekerülhetnek egy hálózatba, és utána áldozattá válhatnak, másrészt pedig az értelmezés. Na most itt azon tehát az szerintem, ami egy nagyon fontos dolog, az, hogy a szülők hogy állnak hozzá a gyerekeikhez. Törvényes szinten megpróbáltunk, és az elmúlt időszakban azon dolgoztam Bukarestben, hogy elfogadtattuk az Oktatási Minisztériummal azt az oktatási anyagot, tananyagot, amelyet egy nemzetközi egyesülettel együtt dolgozva a kérésemre sikerült lefordítani magyarra, magyar nyelvre. Ez egy oktatási segédanyag, egy ötleckés, amit az iskolákban a diákoknak 5-8, illetve 9-12-es diákoknak dolgoztak ki szakemberek. Ez azért fontos, mert hogy ebben az esetben, hogyha a szakemberek kidolgozták és a pedagógusnak odaadják a lecke tervet, a lecke könyvet, akkor ebben az esetben tudunk segíteni a gyerekeken. Az ők koruknak, a fejlődési igényeiknek megfelelően vannak megmutatva a helyzetek, hogy mi mit jelent, hogyan tudod azonosítani, mit kell tenned, melyek azok a jelek, amelyek alapján te felismerheted ezt a jelenséget, nem csak a lávarbolyt, hanem maga az emberkereskedelemnek több formáját is, mert azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen tananyag elérhető magyar nyelven, az Oktatási Minisztérium elismerte, mint oktatási kiegészítő anyag, ez nagyon sokat tud segíteni az erdélyi magyar gyerekeknek és családoknak is. Az, hogy a pedagógusaink ezt ingyen kapják készhez, és tudják a gyerekeknek használni, ez is teljes nyitottságról tesz tanúbizonyságot. Az, amit én hiányolok, az az, hogy a szülőknek is, és hogy pont ezt beszéltük most az egyesülettel közösen, hogy a következő lépés az az lenne, hogy a szülőknek is kellene egy idézőjeles szülők iskolája, de tartani egy felkészítőt mindarról, amit az internet használat, az internetes zaklatás és a szexuális zaklatás, az úgynevezett bullying is, akár igazt akar, hogy tudjanak időbe felkészülni és a gyerekeket felkészíteni. Mert higgye el nekem, hogyha én első perctől kezdve is ezt szoktam mondani, hogyha itt a telefon, és én ezt a telefont a gyermekem kezébe adtam, én attól a perctől kezdve szülőként felelős vagyok minden egyes dologért, ami a gyermekemmel fog történni a telefonja miatt. És felelősségteljes szülőként azt gondolom, hogy el kell mondanom a gyermekemnek mindazon veszélyeket, amelyeket az internet rejt. El kell mondanom, hogy mire kell neki használni azt a telefont, és miért van esetleg csak olyan telefonja, és nem az utolsó hiper-szuper, és most itt nem mondok hányos kiadásokat, mert elvégre ez státusz szimbólum az osztályban és a közösségben is, hogyha nincs egy olyan telefonod, hanem egy kicsi ilyen dobozkád van, akkor az kikacagnak, meg kiközösítenek. És utána pedig a használattal szemben pedig, hát nem én, hanem szakemberek sokkal jobban tudják, szerintem nagyon sok szülő esetleg, aki hallgat minket, még jobban tudja, mert nekem már elég nagy gyermekeim vannak, hogy vannak ezek az ellenőrző programok, amelyeket használnak. Ez azt jelenti, hogy monitorizálják, hogy a gyerek milyen böngészési története van, hány órát tölt a gép előtt, mire használja a számítógépet, milyen típusú információkat, milyen tartalmakat, hogyan tudják betenni azokat a szűrőket, amelyek a nem kívánt felnőtt tartalmakat, akár igaz, félreteszik, hogy milyen típusú játékokat játszik, hogy akkor vannak multiplayeresek, vagy nincsenek, mit tölt le, mit nem tölt le. Tehát, hogy nagyon sok minden van, amit úgy az Android, mint az iOS rendszerben, mind a kettőben lehet használni. Ingyenesek vannak ilyenek. Nekem a családomban van két kisebb keresztgyerekem, és a szülők nagyon-nagyon szigorúan beosztják, és megmondják, hogy naponta hány órát, amikor elfogy az időszak, akkor elfogyott, és többet nincs internet, le van téve a telefon, tehát hogy azt gondolom, hogy az elején borzasztó szülőként, és te leszel a legrosszabb anya és a legrosszabb apa, de ellenben nagyon sok esetben menthet, és a gyereket mentesítheti azoktól a plusz infoktól, amire nincs szüksége. Másrészt pedig ott van akkor, hogy kiegészíti ezt a minőségi idő, amit a családban el tudsz tölteni a gyerekkel, és akár kimész bringázni egyet, kimész úszni egyet, elmentek tollasozni egyet, focizni, vagy kosárlabdázni, vagy elmentek kirándulni, és másképp használjátok fel azt az időt, amit másképp a gyerek az internet előtt és a telefonja előtt töltene.
Vendégünk Csép Éva Andrea, parlamenti képviselő, a Munkaügyi és Szociális Bizottság alelnöke, akivel a Loverboy jelenségről beszélgettünk, és ott hagytuk abba, hogy mire kell odafigyeljen egy tinédzser, aki potenciális áldozat lehet, és mire kell odafigyeljen egy szülő, akinek a gyermeke lehet potenciális áldozat.
Igen, itt fel is jegyeztem magamnak néhány tippet, amit mindenképpen szem előtt kell tartani a szülőknek, hogy ez, amit mondtam az előzőekben is igaz, hogy legyünk tisztában azzal, hogy a gyerek mikor használja az internetet. Minél fiatalabbak, annál inkább legyünk tisztában. mert fontos, hogy az internetes világban ő merre fele kattingat, és hogy milyen célra használja a gyerek az internetet. Ez is nagyon fontos. Valamint figyelnünk kell arra, hogy beszélgessünk vele sokat, hogy arról, hogy akkor mivel tölti az online idejét, miért jó az neki, miért van neki szüksége rá. Tehát, hogy ne csak megengedjük akkor, hogy most 2 órát internetezhetsz, és akkor most itt van ez a 2 óra, és elengedtük a gyereket, és megvan az internetes bébicsősz, és nem kell nekünk foglalkozni vele, végezhetjük a dolgunkat, hanem úgy gondolom, hogy ezért fontos az, hogy beszélgessünk, és a gyerek lássa, hogy folyamatos ellenőrzés alatt van. Nem egy szobába beül, becsukta az ajtót, és te semmit nem tudsz arról a gyerekről, hogy mit, milyen tartalmat fogyaszt. Azon kívül pedig ez, hogy az online idejét hogyan szabályozzuk, ezt mondtam még, valamint azt, hogy próbáljuk a gyerekeket arra ösztönözni, hogy az online kapcsolatokat inkább valós kapcsolatok, reális, fizikai kapcsolatokká alakítsa át. Tehát a fiúkkal ne összeüljünk és összekötve nem tudom hány számítógépet játszódjunk egy délután, hanem menjünk ki és focizzunk egyet, vagy menjünk ki és bringázzunk egyet valahol, vagy menjünk ki és találjunk magunknak olyan tevékenységeket, amelyek pingpongasztal van, pingpongozzunk, vagy ilyenek. Tehát, hogy mindenképpen arra figyeljünk oda, hogy ne csak online térben legyenek ezek a barátok, hanem fizikailag is, reálisan is ismerjük ezeket a barátokat, akikkel akár játszhat a gyerek. Hogyha a szülőként azt tapasztaljuk, hogy a gyerek feldúlt, hogy egy kicsit agresszívebbé válik, hisztizik, hogyha például nem kap elég internetezésre időt, akkor azt jelenti, hogy ez egy felkiáltó jel. Egy dolog a függőség, de másrészt pedig az, hogy lehetséges, hogy olyan típusú tartalom van, amelynek rendszeres fogyasztása, vagy olyan típusú kapcsolata van már valakivel interneten, akinek a hiánya, akivel való kapcsolattartás hiánya ilyen típusú cselekedeteket hoz ki, és magatartásokat hoz ki az illető fiatalból. Tehát, hogy itt lehetséges már az, hogy cyberbullyingnak lehet az áldozata a fiatal, és ezt nagyon komolyan kell venni. Minden esetben figyeljünk azokra, hogy milyen típusú játékokat töltenek le a gyerekek, és hol készítenek felhasználói fiókot, és ezekhez milyen adatokat adnak meg önmagukról. Mert ez a profil készítéshez nagyon-nagyon kézenfekvő, akár egy-egy emberkereskedőnek is, annak, aki cyberbullyinggal foglalkozik, hogy nagyon tisztán látja, hogy milyen érdeklődési köre van, hány éves, kedves fényképeket töltenek fel magukról, meg mindenféle ilyen plusz infokat elmondanak, akár még melyik iskolába is jár. Tehát, hogy nagyon sok mindent, és ezek nyilvánosak. Tehát, hogy azért az a lakat nem hiába van ott, és nem hiába kell odafigyelni arra, hogy amikor profilt szerkeztünk, ki az, aki láthatja a profilunk adatait, és ezeket a szülőknek pedig el kell mondani, a gyerekeknek is erre figyelni kell. És nagyon fontos az, hogy akkor a könyvek és a fejlesztő játékok, valamint a társas játékok megléte, ez is egy olyan eszköz tud lenni, amely segít a gyerekeknek is, hogy kevesebb időt töltsenek a számítógép előtt, hogy próbáljunk a társas játékokkal kitölteni azokat az értelmes és tényleg minőségi együtt eltöltött időt, amikor meg tudjuk ismerni a gyereket. Ilyenkor akár a meséléses játékok tud mesélni arról, hogy mi van, hogy van, amikor egy-egy dobókockáról például történeteket mesélünk, vagy amikor beülünk egy filmet nézni közösen, kell hallgatni a gyereket, és ő nagyon szépen el tudja mondani, mi foglalkoztatja őt. Sok esetben ilyenkor már rá tudunk jönni arra, hogy baj van, vagy nincs baj. És én nem szeretném a szülőket megijeszteni, ellenben azt látom, hogy ebben a rohanó világban nagyon-nagyon kitettek a gyerekek a bullying jelenségnek, a cyberbullyingnak is, és annak is, hogy bármikor akár áldozatokká válhatnak. Az, hogy jó-e vagy sem a gyerekeknek a kütyű, a szakemberek szerint 11-12 éves kora előtt a gyereknek nem jó kütyűt adni a kezébe. Tehát üzenem, hogy nem jó. Mindenki eldönti szülőként és pedagógusként is, hogy hogyan áll ehhez a kérdéshez. És igen, ezt amit mondtam az előzőekben is, hogyha mindenki betartaná ezt a szabályt, akkor sokkal könnyebb lenne minden szülőnek.
mint a szabályok betartása és a szülőnek a fegyelmezése, tanítása a gyermek irányába, bennem felmerül az a kérdés, hogy mennyire veszik ezt komolyan a tinédzserek, azok a tinédzserek, akiktől a szülők is segítséget kérnek, hogy állítsanak be ezt, azt a számítógépen, telefonon, táblagépen, bármilyen digitális eszközön, és akkor utána rá 10 percre idézőjelben mondván jön a szülő, hogy hát fiam, lányom, akkor nem kéne ennyit facebookozni, vagy nem kell idegenekkel csetelni, mert baj lehet, és akkor erre a tinédzser legyinthet, hogy ó, te úgysem tudod.
Igen, ez a te úgysem tudod, vagy a másik jelenség, a másik példa az, hogy milyen példát mutatunk a gyerekeinknek. Tehát, hogy mi otthon felnőttként, szülőként hogyan használjuk ezeket a kütyüket, és mire használjuk ezeket a kütyüket. Vagy például a tabletet odaadom a gyereknek a kezébe egy rajzfilmmel, az nem jelenti azt, hogy egyedül beül a tablettel és nézi, hanem én mellé ülök. Tehát, hogy a rajzfilmnézés az nem egy személyes tevékenysége a gyereknek, ahogy mondtam előbbiekben is igaz, hanem közösen nézzük azt a rajzfilmet, beszélünk a rajzfilm tartalmáról, együtt vagyunk, és a másik igen az, hogy akkor mire használjuk, mit lát a gyerek, hogy milyen típusú például közösségi médiát használunk. Mi az a közösségi média, amit mi használunk, és mi az, amit ők használnak. És nem probléma ez, hogyha ő mást is használ, csak beszélgessünk róla. Tehát olyan típusú chat programok vannak már, amelyeket pont most egy konferencián mutattak be, mikor az emberkereskedelemről beszélgettünk Bukarestben. Én nem ismerem, a nevüket sem tudtam megjegyezni. A gyermekeim is egy részüket ismerte, de már az én felnőtt gyermekeim sem ismerték. Tehát, hogy van olyan felület, olyan chat felület, amelyet már az én 20 éves gyermekeim sem ismernek, tehát, hogy még fiatalabbak azok, akik már használják ezeket a felületeket, tehát nem fogjuk tudni soha utolérni. De ellenben azt figyelembe kell tartsuk, és figyelemmel kell kísérjük, hogy mi hogyan viselkedünk felnőttként, milyen példát mutatunk otthon a gyerekeinknek, hogy mi milyen típusú tevékenységeket folytatunk interneten. Az, ami egy nagyon érdekes és szerintem fontos dolog az, hogy mennyire engedjük meg a gyereknek, hogy személyes profilt töltsön fel, és a személyes profiljára milyen típusú fényképeket tölt fel, és hogy erről tudunk-e beszélgetni a gyerekeinkkel. Vagyunk elég bizalmi viszonyban, vagy vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy elmondjuk neki, hogy azért nem jó, és nem csak az, hogy én azt mondtam, hogy nem, fiam, rácsapom az ajtót, és nem, hanem időt szánni arra, hogy beszélgessünk. És elmondani azt, hogy miért féltjük. Miért vagyunk tele félelemmel? Miért gondoljuk azt, hogy nem jó neki, hogyha egy profilképe egy közösségi oldalon arról szól, hogy egy tobban van kirúzsozott, kisminkelt szempillával és hosszú körmökkel bepózolva, hogy ez az ő felhasználói imidzse, közben egy teljesen más fiatal hölgyről beszélünk. Aki úgy gondolja, hogy ezekkel a fényképekkel sokkal több ismerőst fog majd magának szerezni. És pont ez a probléma, hogy ezek az emberkereskedők is, meg azok is, akik bullyingolnak, azok is pont ezeket a profilokat keresik. Mert szép, mert ügyes, mert kedves. És akkor ezzel ráírnak, és akkor ez egy másik történet is, és akkor most már beszélek erről is, hogy nem mindig ugyanaz a személy van a profil mögött, akit lát az illető fiatal. Még mi is felnőttként. Tehát, hogy vannak a fake profilok, igaz? És sok esetben egy nagyon jóképű, szimpatikus fiú ott van, akivel csetel a kislány. És a szimpatikus, jóképű fiú mögött egy 50 éves, érett férfi üldögél. De közben kiadja magát annak az illető személynek, akinek a lány fényképeket küld, akivel a lány a csetelés alapján igaz már közeli kapcsolatba kerül, akivel a lány esténként vár, hogy el tudja mondani, hogy milyen napja volt, meg tudja írni neki. Tehát, hogy nagyon érdekesen meg tudják vezetni ezeket a kapcsolatokat, úgyhogy ezért kell figyelni arra is, hogy milyen adatokat töltenek fel, milyen fényképeket töltenek fel magukról. Azt is el kell mondani nekik, hogy azért, mert egy fénykép bekerült a telefonba, és a telefonból kitörölték, az nem jelenti azt, hogy nem maradt meg. Tehát, hogy egyszer, hogyha bekerült egy fénykép, hogyha az ott van, az internetről nem fog elvesztődni. Hiába töröljük, ez olyan, hogy mint a strúc, eldugtam a fejemet, és azt hiszem, hogy nem látnak. Tehát, hogy ezt is el kell nekik mondani, hogy legyenek tudatában annak, hogy például volt egy eset nálunk a családban, az egyik fiamnak harmadikusan az egyik kislány mesztelen fényképet küldött, és én véletlenül az üzenetek között megtaláltam a telefonjába, és ez ezelőtt 12 évvel volt. És nagyon kellemetlen volt számomra, mert nem tudtam, hogy hogy kezeljem ezt a dolgot. Ismertem a kislányt, ismertem a szülőket, és ugyanezt kérte a kislány is az én fiamtól, és véletlenül, mert nem ellenőriztem a telefonokat akkor, pedig látják, hogy ilyenkor is, hogy milyen fontos dolog. És olyan kellemetlen volt számomra, megkérdeztem tőle, hogy akkor ez mi van ezzel a fényképpel, és mondta, hogy hát küldte az osztálytársas, most kér róla is, ő tudja, hogy nem szabad, és hogy én mit tudtam tenni szülőként. Az első dolog a szégyenérzet volt bennem. Azt éreztem, hogy most szégyellem magam, és hogy hívjam fel azt az anyukát, hogy mondjam el, hogy figyelj, hát a lányod mesztelen képeket küldözget magáról, a fiú osztálytársaknak, én értem, hogy a szexualitás robban, és a hormonok dolgoznak, vagy minden, de hogy mégis ebben a korban, és úgy egyáltalán, és hogy ez azért egy veszélyes dolog lehet, és el kellett teljen egy hét, ameddig meggyőztem önmagamat, én, aki azért elég szókimondó ember vagyok, hogy vettem a bátorságot, és felhívtam telefonon az anyukát. És elmeséltem neki a történetet. És nagyon hálás volt, megköszönte. Tudom azt, hogy mai napig összekuncogunk néha, hogy akkor a gyerekek már megnőttek, hát most már jó nagyok, meg tényleg nem abban a korban vannak, de hogy milyen fontos volt az, hogy szülőként megmertem mondani a szülőtársamnak azt, hogy figyelj, a lányodnál van egy gond. Lehet, hogy erről otthon nem beszélgettetek eddig, de kéne beszélgessetek. Vagy milyen jó, hogy véletlenül megkaptam a fiamnak a telefonjába azt a fényképet. Tehát, hogy fontos az, hogy a gyerekeket hogyan neveljük, hogy egyáltalán elküldte azt a mesztelen képet, de képzelj el, lehet, hogy olyan lányok vannak, akik a egyetemisták, és az egyetemistai élet az nem könnyű, és nem kerül kevésbe. És ahhoz, hogy kiegészítsék a családtól kapott összegeket, ahhoz videócsettekbe beülnek, és bizonyos összegeket keresnek még videócseteléssel. És ezekben az esetekben szerződést írnak alá. És a szerződésben nagyon tisztán, benne van a szerződésben, hogy az a videó tartalom, ami felment a csetre, az a cégnek a tulajdona, és ezt a lányok aláírják. Utána kikerülnek, elsodródnak, felépül a karrierjük, megépítik a karrierjüket, és utána pedig nem szeretnék, hogy az a szexuális tartalom, amiben ők részt vettek, az még valahol megtalálható legyen, és kérik, hogy töröljék. Ellenben attól a perctől kezdve, hogy aláírták a szerződést, a munkaszerződést, és a szerzői jogdíjat arra a tartalomra, amit ők gyártanak, az a cégnek a tulajdonában van. Tehát a cég eldöntheti, hogy leveszi-e azt a tartalmat, amit az illető lány egyetemistaként legyártott, vagy pedig ott fogja hagyni egy életen keresztül, és akkor kiderül egy ilyen-olyan pozícióban levő szeméről, hogy hát fiatal korában ennye-bennye ez volt vagy az volt. Nem biztos, hogy mindenki pozitívan tudja megélni, nem biztos, hogy mindenki át tudja és túléli ezeket a dolgokat, nem biztos, hogy karriereket nem dönt ez kettébe, szakít kettébe, vagy nem biztos, hogy pszichésen, idegrendszerileg hogyan bírják ki ezeket a dolgokat. Tehát, hogy olyan fontos az, hogy a gyerekek, a fiatalok tudják azt, hogy ezek a tartalmak, ezek megmaradnak. Bármilyen papírt írnak alá, megnézzék, hogy miről szólnak ezek a dolgok, hogy hogyan tudják ezeket továbbvinni, és a felelősség a kié. Tehát, hogy ne engedjük azt, hogy felelőtlenül álljanak ezekhez a kérdésekhez, mert nagyon-nagyon sok esetben veszélynek vannak kitéve, és tényleg az, amit látok, hogy meg kell ismerni az ismerőseiket, a barátaikat, és mi felnőttként én is megjártam, rám írnak interneten, sokan, ismeretlenek, nem válaszolok.
Ez a közösségi média, de mekkora veszélyt rejthet például a társkereső alkalmazások, mert ebből is sokat meg lehet találni az interneten. És sok elismert van, amely azt állítja magáról, hogy biztonságos.
Igen, és itt még van egy statisztikám, amit nem mondtam, ez a 15 és 25 évesek körébe készítettek egy felmérést, és átlagosan ezek a fiatalok napi 4-4,5 órát töltenek online a felmérés adatai szerint. A 18-21 évesek a legaktívabbak. 10 fiatalból 8 úgy találja, hogy az internet ez gyors információforrás, és 75%-uk szerint az internet tartja a kapcsolatot a barátokkal és a kollégákkal. Tehát, hogy csak ott tartja 77%-uk. És azon kívül pedig, ez azért furcsa, mert hogy azért vannak hátrányok az online pénzügyi csalásoknak, azért 77%-a online történik a pénzügyi csalásoknak, vagy az idegeneknek a csapdáinak, és hogyha már Loverboy, online ismerkedés és Loverboy módszerben azt nyilatkozzák a fiatalok, 37%-a úgy gondolja, hogy az idegenekkel való online csevegés rendben van. Sokan teszik ezt, így gondolják. 46%-uk pedig azt mondja, hogy nem gondolják, hogy ez rendben van, habár sokan megteszik. Tehát nem gondolja, rendben van, de még van, amikor ő is megteszi. Tehát idegennel online csetelés, és azért ijesztő az, hogy egy negyedénél több, egy harmada azt gondolja, 40%-a majdnem. És 10-ből 6 fiatal úgy véli, hogy az online kialakított kapcsolatoknak lehet esélye. A fiúk 65%-a, a lányok 57%-a így gondolja. Tehát komoly kapcsolattá alakulhat át, több mint fele a fiataloknak, mindenki úgy gondolja, hogy az online kapcsolatból lehet élő, megbízható, igazi szerelem ott van. És a megkérdezetteknek 39%-a azt állítja, hogy a kapcsolat első 6 hónapjában külföldre utazna nyaralni, hogy találkozzon a partnerével, és a lányok 41%-a. Tehát ennél ijesztőbb dolgot nem is tudok elképzelni, hogy online megismerkedek valakivel, csetelünk, videóhívásaink vannak, már látjuk egymást, és a külföldön van. És majdnem fele a lányoknak úgy gondolja, hogy elmennek külföldre hozzá, hogy megismerkedjenek személyesen is.
Tehát kijelenthető, hogy akkor az online társkeresők igenis hatalmas potenciális veszélyt jelentenek, kimondom én.
Igen, nem akartam ezt én így kimondani, mert azt gondolom, hogy nem tudok követ dobni senkire, és hogy most kimondottan a fiatalokról beszélünk, akik sérülékenyebbek, de azért nagyon-nagyon ijesztő az is, hogy az emberkereskedelemnek az áldozatainak a száma növekvőben van. Lehet az is, hogy reálisan jelentik is ezeket, de másrészt pedig az a probléma, hogy most már szomorúságot a végére hagytam, de erről is kell beszélni, hogy sokan, nem sokan, de néhány esetben, akik hazatértek is, és valahogy ki tudtak lépni ebből az egész emberkereskedelmi hálózatból, új életet kezdtek, öngyilkosak lettek, mert nem tudtak megbarátkozni a gondolattal, nem tudták viszont nézni önmagukat többször, tehát hogy szembe jöttek azok a történetek, amelyek velük történtek, vagy amelyekbe belevitték. Hála Istennek vannak segítő központok, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy vannak olyan központok, ahol figyelnek, és az emberkereskedelem áldozataival foglalkoznak. Itt beszélek jogi tanácsadásról, pszichológiai tanácsadásról, terápiáról. Van egy egyesület, ez akikkel mondtam, hogy együtt dolgoztam a tananyagban, és képzelj el, hogy ott az, aki az iskolai tananyagot koordinálja, az egy áldozat volt. És ez az illető személy 8 év külföldi emberkereskedelem után, tehát hogy nem is tudom, hogy fogalmazok helyesen, tehát áldozat volt, hazajött, és most ennek az egyesületnek az egyik legnagyobb aktivistája, hiszen ki más, hogyha nem az, aki benne volt ebben, tudja a legjobban azt, hogy mire figyeljenek, hogyan dolgozzák fel a vesztességeket, hogyan dolgozzák fel, hogy már új életük van, hogyan éljék meg azt, hogy ki tudtak lépni ebből az egészből. Tehát, hogy összekötve az emberkereskedelem, azaz internet segítségével egyre nagyobb méreteket ölt, a gyerekeinkre nagyobb nagyobb veszélyt jelent, és látom azt, hogy a bullying jelenség, ami ott van az iskolákban, és beszélünk róla, nem beszélünk eleget a gyerekeinkkel róla, mert mai napig megbélyegzik, megütik, lefilmezik, hogy hogyan bántalmazták, felkerül a hálóra, a másik gyerek pedig teljesen magán kívül lesz, nem fogja tudni ellenőrizni az indulatait, nem mondja el a szüleinek, nem mondja el a családjának, nem mondja el a barátainak, és ott megy tönkre a kicsi élete aznak a fiatalnak, aki nem mer segítséget kérni ebben az esetben, mert egyszerűen nem tudja, hogy kibe bízhat meg, és kinek mondhatja el, hogy ő bullyingnak az áldozata. Ezért vannak az iskolákban is a tanárokból kialakítva a csoportok, amelyek odafigyelnek arra, hogy akkor nyitott szemmel járnak mondjuk így idézőjelben a folyosókon, szüneteken, hogy nézzék meg, hogyha esetleg bullyingra jeleket találnak, akkor kérik a hatóságok segítségét.
Összegezzünk, zárjuk a lavorbolyos témát. Melyek legyenek akkor a felkiáltó jelek, hogy egy lavorbolyjal állhatunk szembe, és hogyan tudunk védekezni az online térben is ellenük? Annak érdekében, hogy ne legyünk áldozatok, ne essünk csapdába, és ne legyen egy tragikus kimenetele a dolognak.
Vigyázzunk arra, hogy milyen személyes adatokat teszünk nyilvánossá, tehát, hogy az ezer idegenek azok milyen nyilvános adatokat kapnak meg tőlünk. Másrészt pedig ellenőrizik azt, hogy a családunkban, a baráti körünkben ténylegesen mindenki rendben van, tehát hogy olyan értelemben ellenőrizik, hogy amennyiben érezzük, hogy valakinek a viselkedésében változások lépnek fel, akkor figyeljünk oda, beszélgessünk többet vele. Ne engedjünk a hirtelen jövő nagy csábításoknak és felkínált ajándékoknak, és ameddig nincs bizalmi kapcsolat, addig ne menjünk bele részletekbe, ne menjünk bele abba, hogy elutazzunk valahova ismeretlen személyekkel, és próbáljuk azt is figyelemmel tartani, hogy lehetséges, hogy egy nagyon kellemes szeméről van szó, egy nagyon jó kapcsolat fog kialakulni, de az első találkozások azok mindig egy második személy, tehát egy plusz személy, harmadik személy társaságába történjenek. Amennyiben valahova külföldre megyünk, és kapcsolatban vagyunk, de nem csak, és valaki próbálja a személyes papírjainkat elvenni, hogy elintézem bizonyos szívességeket számunkra, a személyes dokumentumainkat soha ne adjuk ki senkinek, azok a mi személyes papírjaink, beszélek itt személyazonosságiról, útlevélről, egészségügyi biztosítási kártyáról, akár telefonról, ezek mind olyan személyes tárgyak, amelyek csak a miénkek, és azon kívül a felhasználói jelszavainkat se adjuk meg másoknak, akármennyire is romantikus a kapcsolat és dúl a szerelem, azért vannak olyan dolgok, amelyek csak ránk vonatkoznak, és meg kell tartani magunknak.
Legyen akkor ez a zárszó, képviselőasszony, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez, köszönjük, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre, és még visszavárjuk akár a bullyinggal, akár a cyberbullyinggal.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és nem akartam senkit megijeszteni, hanem inkább egy felkiáltóját, egy nagy piros felkiáltóját rajzolni, hogy vigyázzunk egymásra, és felelősséggel adjunk a gyerekeknek a kezébe mindenféle kütyüt.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne Csépéve Andrea parlamenti képviselővel, a Munkaügyi és Szociális Bizottság alelnökével, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Jó rádiózást, jó éjszakát, viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.